Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Amióta a magát Levantei iszlám államnak nevező, a szíriai polgárháború harcaiban edződött szélsőséges szunita katonák a nyár eleje óta sorra foglalták el az iraki városokat és brutális kegyetlenséggel számolnak le a területen élő civilek ezreivel, Európában és az Egyesült Államokban egyre nő a bizalmatlanság az ott élő iszlám közösségekkel szemben. Különösen amióta kiderült, hogy a világ minden részéből, így az Egyesült Államokból és Európából is csatlakoznak a radikális csoporthoz harcosok és egy angol akcentussal beszélő terrorista kivégezte James Wright Foley amerikai újságírót. A mai műsorban a Magyar Iszlám Közösség egykori alapító vezetője lesz a vendégem. Őt kérdezem több más mellett arról, hogy őt hogyan érintik az észak-iraki események. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban dr. Abdul Rahman Mihalfi Sheikh, vagy ha egyszerűbben akarom mondani, Mihalfi Balázs, a Magyar Iszlám Közösség egykori alapító vezetője, és mint arról itt már többször beszélgettünk a stúdióban, az Európai Fatwa Tanács elnöke, pontosabban ennek egy a halál minősítésekkel foglalkozó, vagy kereskedelemmel foglalkozó részének az elnöke. Jó napot kívánok!
Szalámu alaikum, jó napot!
És persze én egészen más dolgokról szeretnénk beszélni, csak röviden azért tisztázzuk ezt a kérdést, hogy mi ez a fatwa tanács, és ugye arról már beszéltünk, ezek a halál élelmiszerek, vagy halál termékek, mert ugye nem csak élelmiszerekről van szó, mit jelentenek, de aki esetleg nem tudná, arról is ejtsünk néhány szót.
Fatwa az iszlámban a legmagasabb rangú intézkedést, rendelkezést jelenti, elrendelést, és olyan törvényeink vannak, amely meghatározzák a tranzakciós folyamatokat. Nem csupán termékre, szolgáltatásokra, hanem pénzügyi tranzakciókra vonatkoztatva is.
És akkor ennek a tanácsnak az elnöke, önök minősítik ezeket a termékeket?
Nem, mi auditáljuk azokat a beszállítókat, akik a közel-keleti vagy a távol-keleti muszlim piacokra kívánnak bejutni, illetve minősítjük azokat a pénzügyi tranzakciós formákat, amelyek az iszlám szempontjából minősítésre szorulnak.
És hát miután ezt így tisztáztuk, nem emiatt hívtam meg, bár ez egy nagyon izgalmas téma, és majd egy későbbi alkalommal ismét beszélünk a halál termékekről, illetve erről az egész kereskedelmi audit tevékenységről, amit önök végeznek, de ami miatt meghívtam, hogy ezt itt a bevezetőben is mondtam, ez a magát iszlám államnak, vagy levantei iszlám államnak nevező ISIS vagy ISIS terrorszervezet ténykedése, illetve hát az az elképzelhetetlen brutalitás és embertelenség, amiről nap mint nap jönnek a hírek, gyerekek élve eltemetéséről, válogatott kegyetlenségekről. Talán kezdjük ezzel a kérdéssel, ez önt hogyan érinti?
Rettenetesen, és nem csak engem, hanem másfél milliárd muszlimot a földkerekségen. Előre bocsájtom, hogy ez a műsoridó nem elég arra, hogy ezt a kérdést kitárgyaljuk. Tehát azért ott kell kezdenem, hogy megvilágítsam, mi az, hogy baszíra. Baszíra az éles látás, jó látás képessége, amely nem szorítkozik csupán arra, hogy a fizikai valóságot lássuk. Sok prófétánk addig nem lehetett proféta, így Mózes sem, amíg a spirituális látásmódja nem alakult ki. Ezt hívjuk annak, hogy a két tenger összefolyása a spirituális látásmód, illetve a fizikális látásmód, ami mindenki. A jelenlegi világban az embereknek csupán fizikális látásmódja alakult ki, és erről gondoskodnak a kommunikációs csatornák. Tehát mindannyiunk agyán ott van egy abroncs, ami nem teszi lehetővé azt, hogy másképpen is gondolkodjunk, mint ahogy ezek a kommunikációs csatornák működnek.
Jó, de ugye nem azt akarja mondani, hogy nem jól látjuk azt, hogy ezek ott tölik az embereket.
Nem jutottam a mondandó végéhez. Tehát éppenséggel azt akarom mondani, hogy jól látják, csak azt nem láttatják, hogy hogy alakulnak ki ezek a folyamatok, hogy alakul ki az ISIS. És azt nem láttatják, hogy ez az ISIS nem muzulmán termék. Ezt nem mi csináljuk. Ez az ISIS, ez számunkra a legnagyobb ellenség. Ahova ők betörnek, elsősorban minket írtanak ki, hogy ők mondják meg a frankót iszlámban.
Ha jól sejtem, akkor itt egy újabb összeesküvés elméletről lehet szó?
Elméletről nincs szó.
Gyakorlatról van szó.
Mert ez már túllő azon a szinten, hogy elméletről legyen szó.
Jó, természetesen ugye sokan mondják azt, és az egyik kedvenc mondásom az, hogy az összeesküvésnek nem elmélete van, hanem gyakorlata. De ön szerint ki mindenki tehet arról, hogy ez az ISIS vagy ISIS létrejöhetett, illetve ilyen erőre tehet szert, és ilyen módon, ami a legtragikusabb, de az egyik legtragikusabb momentum ennek az, hogy a világ minden pontjáról csatlakoznak hozzájuk. Hát én csak elborult agyúaknak hívom őket, akik mennek, és írtanak bárkit, akire azt mondja a vezető, hogy ezt most ki kell írtani.
Enyhén fogalmaz, barbár vadállatokról van szó, ilyeneket anya nem szül, ilyeneket csak idomítani lehet, és így el, hogy nem mi tesszük ezt. Nos, tehát akkor az érdekek szintjére térjünk vissza. Amikor megjelenik ISIS, El-Shabaab, Boko Haram, és destabilizációs pontokat hoznak létre a világon. És ezek a destabilizációs pontok olyan folyamatokat gerjesztenek, ami több fegyvereladást, nagyobb pénzkihelyezést, esetleg a félelem exportját jelentheti, mert majd nagyon fontos árucikről beszélhetünk, a félelemről, amelyet el lehet adni, és az egész világon egyre jobban el lehet adni. Akkor megértheti, hogy ezek nem a mi árucikkeink, és nem mi kereskedünk velük. Viszont gyakorlatilag két országot nevezek meg, Amerikát és Izraelt. Amerikának létérdeke, hogy ebben a finanszírozási válságban kiutat keressen a hadipara számára, amely hatalmas pénzeket és fellendülést hozott eddig is, de most megtorpant a hitelkihelyezések számára. A másik pedig, hogy Izrael számára meg érdek, hogy mindig legyen egy fenyegető tényező a közelben, mert különben nincs létjogosultsága az ország.
Na jó, de hát Izraelnek miért kellene mondjuk Irakban egy ilyen történet, amikor ott küzd a palesztinokkal?
Ez
a saját területén.
Ővelük már rég megegyezett, már a vezetők szintjén. A lakosság szintjén pedig nem látok gondot. Zsidó és arab tökéletesen megért eddig 2000 évig egymás mellett, most, hogy van Izrael állam, a köznép szintjén mindegyik a turistából és a kereskedelemből él, egyiknek sem érdeke köznép szintjén, hogy ekkora csetepaték legyenek, viszont két évenként mind a kettő vezetőinek érdeke, hogy pénzhez jussanak. Én gyakorlatilag egy lepénzelt Hamas vezetésről beszélek, és egy, hogy mondjam, nagyon jó kereskedő izraeli vezetésről beszélek, aki két évenként az amerikai szenátus le tudja nyúlni védelmi összegekkel. Viszont ezek már gyerekjátékok, és átlátja a világ is ezt a játékot. A szomszédban ugye kialakult a szíriai válság, amelyet önmaguk finanszíroztak, hogy megdöntsék Bashar Assad uralmát. Ez nem jött össze, és látják azt, hogyha túlfinanszírozzák, akkor egy olyan hatalom kerül ott erőre, amely számukra sokkal veszélyesebb, mint a Hamas. Tehát ezt hasznosítani is lehet, ezt az erőt, csak egy kicsit távolabb. Egy kicsit keletebbre, Irak területére gondolok, ahol ezer ok van, hogy egy ilyen sejtet elhelyezzenek, hiszen ezzel bevonhatóvá válnak a kurdok, bevonhatóvá válnak az irániak, ezer dolog szektáns, iszlám szektáns jelleget ölthet, holott nem ez volt a cél, és egyre távolabb kerül végül is Izrael fizikai lététől. Gyakorlatilag a mai helyzet egy olyan szörnyűség, amelyet semmilyen muszlim koreográfiában nem lehet találni, viszont proféciákban igen, 1400 éves proféciákban igen. És talán azok, akik ilyen hollywoodi játékokat játszanak, és ilyen ISIS-féle felvonulásokat rendeznek a világon, jól ismerik az iszlám proféciákat, hogy ennek megfelelő szörnyűségeket, úgymond apokalipsziseket, armageddonokat idézenek elő, amelyet mi Malhamának hívunk a saját vallásunkba. Szinte le van koppintva lépésről lépésre a hitvilágunk erre a szörnyűségre, amit ők most megcsinálnak.
Na de ha ez így van, akkor miért nem fog össze az iszlám világ ez ellen?
Nincs ereje az iszlám világnak. Utoljára az iszlám világról, mint egységes valamiről a kalifátusok idejében beszélünk, de nem a mai kalifátusok.
Hát igen, ugye ez a kalifátussal is.
Visszaélés történik, tehát utoljára 1925-ig beszélhetünk kalifátusról, amelyet éppenséggel az angolok döntöttek meg szaúdi segítségével. Na most, hogy feltételezhető egy olyan országról, hogy muszlim, amely megdönt egy kalifátust? Tehát logikailag döntsük el, hogy most Szaúdia melyik oldalon áll, mert végül is Szaúd-Arábia benne volt egy kalifátus megdöntésében, és most pedig partner egy ilyen szörnyű kalifátus megteremtésében, amire nem lehet okokat találni. Tehát itt muszlim oldalon nem lehet okokat találni. Éppen ezért mindenkit gondolkodásra serkentenék, aki ebben a kérdésben valamelyest nem a hírcsatornák befolyása alatt áll, hogy gondolja végig, hogy kinek az érdeke lehet ez az egész folyamat. Csak egyet, hogy nem a miénk. Sőt, senkié nem, aki valamelyik Isten hitben gyökerező vallással rendelkezik. Ez egy zsidóé se lehet, ez egy keresztényé se lehet, ez egy muszlimé se lehet. Ezek szörnyű emberek, akik ezt csinálják. Ezeknek nincs vallásuk, csak felhasználják más emberek vallását.
Ugye most az Európai Unió, Németország is, és több ország is a kurdok felfegyverzése mellett tette le a voksát, illetve már folyik a kurdok felfegyverzése. Milyen megoldást látna szívesen, illetve mi az, ami ebből mondjuk pozitív jöhet, ha egyszer jöhet valami?
Fogjon el már az az olaj. Ameddig ez az olaj ott van, addig nem látok megoldást, addig mindig csak kavarásra látok koreográfiákat. Ha a szegénység visszatérne, akkor mindenhova a béke is visszatérne, és megszűnnének ezek a kavarások. Jelen pillanatban ezt az egész folyamatot, amit elmond, és európai megoldás, Amerika, Pax Americana, Pax Europeana, és ez mindegyik valahol még felveti a orosz Putyin árnyékában a történő megoldásokat is. Azért ne feledjük azt, hogy az előbb említett Szaúd-Arábia és Katar, amely az erős vahabita eszmék hívei, és akik pénzt, paripát, fegyvert és elveket és elméleteket adtak az ISIS-nek, ők adták a hasonló elveket és fegyvereket annak idején Csecsenföldnek, tehát Putyin is involválva volt és van is. De most érdekes módon, hogy Putyin, aki a saját tengeri kijárójáért küzd, annak érdekében, hogy ne legyen befalazva zárt ajtók mögé, és ki tudjon jönni a saját országából, és fent tudjon maradni, mint gazdasági tényező és politikai tényező a világban, az ő érdekei tökéletesen megegyeznek a nem ISIS-hez tartozó muszlim világ érdekeivel. Ez egy érdekes dolog, ugye? Tehát, hogyha itt ezt a csatornást tovább viszik, akár Európa, akár Amerika oldaláról, valahol az érdekek úgy sorakoznak össze, hogy a iszlám világ, ami nem szekuláris hatalom, hanem úgymond az belső érzelmi töltete fogán Putyin párti a jelen pillanatban. Ugye, hogy akkor mennyire kiszámíthatatlan egy ilyen folyamat? Nem lehet megmondani a végét.
Viszont ebből akkor az is következik, hogy önálló Kurdisztán valószínű nem lesz.
Nem hiszem, hogy lesz, de önálló ISIS kalifátus sem lesz, mert jön idejében mindig egy megmentő, aki utána földig visszabombázza őket. Tehát...
Tudom, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb hely, és nem jön a megfelelő ember, akinek ezt a következő gondolatot felvetem, hiszen ő nem katonai szakértő, de bennem már többször felmerült az, hogy miért nem lehetett rögtön az elején egy összehangolt légicsapással megsemmisíteni, vagy szétverni ezt a sereget.
Hát valóban sok ember óhaját fejeznék ki ez. És valójában itt ez felveti azt a kérdést is, hogy 43-ban, 44-ben, amikor tiszta volt például mindenki előtt, hogy a zsidókat miért deportálják Auschwitzba, és ott milyen szörnyűségek történnek, hogy akkor miért nem bombázta valaki ezeket a vasútvonalakat. Tehát mindig ott a kérdés, hogy miért nincs meg ez az egyszerű megoldás. Itt is ez a kérdés felmerül. És valóban elképesztő, hogy 30-40 ezer ilyen agyvérgőzös, bedilizett ember, aki mindenkire veszélyt fog jelenteni a világban, hogyha ezek visszaszívódnak a saját országaikba, hogy ezt miért nem lehetne egy lombik alatt elintézni. Valóban ez a kérdés felmerül. De ez mindnyájunk kérdése. Az öné is, a miénk is, és aki valamelyest békében gondolkodik.
Az imént már belekezdtem, arra van-e valami válasza, hogy hogyan tud ennyi hívet találni a nagyvilágban? Magyarországról, Angliából mondjuk, de más országokból is ez a szervezet.
Ennél sokkal több szegény ember van, aki még potenciálisan beállhat. Itt az embereket a saját sorsuk fantasztikus helyzetekbe vetheti. Itt nem egyszerűen arra kell gondolni, hogy csak elmondják, hogy la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, és kész. Ők egy megoldást találtak a mindennapi túlélésükre, azzal, hogy ide csatlakoztak. egyik. A másik, hogy valóban vannak bedilizett, hogy mondjam, mosott agyú emberek, akikkel elmondatják 5000-szer naponta a saját rigmusaikat, és akkor csak ebben élnek. Valóban van ilyen kategória is, és az idiótaság minden szintjét fel lehet sorolni. Pszichopaták, bűnözők, egyebek, akik most egymásra találtak. De én nem akarom ezt a kérdést se vallásilag, se terápia szempontjából elemezni. Itt ennek a társaságnak nincs helye ezen a földgolyón.
De mondta, hogy itt egy megoldást adnak a szegénységre, de hát elnézve azokat a körülményeket, ahogy akár ezek a, nem tudom, terroristák, vagy minek nevezzük őket.
Nem terroristák ezek nem emberi faj.
De ahogy ezek ott élhetnek egyébként, miközben ott tevékenykednek. Most ehhez képest Londonban egy nem túl elegáns környéken nyomorogni is jobb. Tehát, hogy milyen megoldás ez valakinek a szegénységére, mondjuk Londonban, vagy akár Magyarországon?
Nem biztos, hogy jobb, mert végül is ott vannak, és szabad prédaként esik kezükbe bármi, amit nem rabolhatnának le Londonban. Tehát azért Irak potenciálisan gazdag ország, tele van olajjal, ezt az olajkincset az ISIS rabolja. Ebből valamennyi azért esik ott az emberekre. Ez az, aki az anyagi léte miatt megy oda, de nagyon sokan nem ezért mennek oda, az agymosottságuk miatt mennek oda, hogy a mennyországba jussanak, hogy egyből a mártíromságba jussanak. Van ilyen kategória is, mindenféle kategória is van. Hát csinos nyugati nők ajánlkoznak oda, hogy a testüket felajánlják ezeknek a harcosoknak, akik belettek hülyítve. Tehát itt szavakat az ember már nem tud találni. Itt most már csak arra kell vigyázni, hogy vissza ne jöjjenek. Olyan útlevelet állítanak ki, hogy útlevél a mennyországba, a Jennába. Most elképzelheted, hogy ezek normálisak?
De mégis mindenhol tetten érhető egyfajta vallási szál. Ebben mit tudnak tenni, vagy tudnak-e tenni, vagy például az Európában működő iszlám közösségekben folyik-e erről bármiféle diskurzus, hogy hogyan lehet ezt megfékezni, mert ez előbb-utóbb egyébként megint csak visszaüt, hiszen olyan félelmeket fog gerjeszteni az európaiakban, ami mindenféle kirekesztéseket és más szélsőségeket hozhat a felszínre, akár az iszlám közösségek ellen.
Igen, vannak belga, holland kezdeményezések, hogy beszéljék le őket meccset vezetői szinten, olyan beszédeket hallhatnak, hogy miért nem érdemes oda menni, hogy ez mennyire nem iszlám, ilyen van. De ez halottnak a beöntés, ez a tevékenység ezen a szinten, hogy vallási folyamat és vallási érvanyag már nem ér sokat. Itt Európa elhibázta. Európa 40 éve szőnyeg alá söpörte a muszlimok ügyét. Nem kezelte integrációjukat, asszimilációjukat, és itt az eredmény. Tehát akkor, amikor valaki idejön, és most már 45 millió muszlimról beszélünk, akik nem kevés szám, és valahol az ő ügyük nincs egy szinten kezelve az itteni vagy más bevándorlók ügyével, ők más elbírálás alá estek mindig. Holott ők is európaiak szeretnének lenni, hiszen elhagyták azt a történelmi hátteret, ahol gyökereznek. Ő nekik is tetszik az európaiság elve, stb. De hogyha ennyi pofont kapnak, akkor ők is sodródnak ebbe az irányba, amelyet a radikalizmus nyit meg számukra. Ez nem lett idejében kezelve, és most itt az eredmény. Mi már egyedül ezt nem fogjuk tudni kezelni.
Ugyanakkor azért az látszik, hogy akár Franciaországot nézem, akár mondjuk Nagy-Britanniát, akár mondjuk más európai országokat, nekem úgy tűnik, hogy nagyon szabadon élhetnek ezek a közösségek, illetve itt említette, hogy nem segítik az asszimilációt. Párizsban a bizonyos asszimilációt segítő, hát persze kötelező, és ez sosem kellemes intézkedések, viszont nagyon erős ellenállást váltottak ki. Tehát akkor hogyan képzelik ezt?
Következő, nem ők jöttek ide először, nem így történt, hanem úgy történt, hogy először az angolok és a franciák mentek az ő országaikba, lerabolták őket, gyarmatosították őket. Most, amikor ők visszajönnek, és megvan a lehetőségük, hogy Európában éljenek, mert ezt meg kellett adni nekik a gyarmatbirodalom felbomlása után, és valahol a szemük elé tárult az, hogy mi jött ki az ő országukból, és mi épült fel belőle, azért egy kicsit sújtotta őket. A kérdés a válasz. Egyedül Kelet-Európában, tehát a volt osztrák-magyar birodalomnak, a monarchiának a tagországaiban államilag elismert vallás az iszlám, sehol máshol Európában. Tehát Magyarország, Románia, Csehország, Szlovákia, Ausztria, miután 1916-ban a 17-es számú törvény elismerte ezt a vallást államilag elismert vallássá, és ez történt annak okán, hogy Boszniát és Hercegovinát annektálta az akkori birodalom, tehát ezekben az országokban úgymond nincs baj a muszlimok jogaival. Nevetséges, ugye? Nyugat-Európában eltelt 3-4 nemzedék, és egyik állam sem fogadta el az iszlámot államilag elismert vallásként. Ez a helyzet Franciaországban, Nagy-Britániában, Svédországban, mindenhol alapítványi formában, vagy non-profit formában üzemelnek ezek a közösségek.
De a vallás gyakorlása az szabad.
Teljesen szabad. Csupán az ő jogi képviseletük, az ő megnyilvánulási lehetőségeik korlátozottabbak, mint egy nem muszlimé, aki államilag elismert.
Hát az időnk az viszont nekünk nagyon korlátos, és azt hiszem, hogy az a mai beszélgetés másról nem volt jó, csak hogy néhány kérdést gerjesszünk. Én nagyon köszönöm Mihály Balázs sejknek, a Magyar Iszlám Közösség egykori alapító vezetőjének, az Európai Fatwa Tanács elnökének, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Béke mindenki.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.